Kedves hallgatóink! A következőekben beszélgetést hallhatnak az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorával, dr. Glovicki Zoltánnal. Az interjút Mahalik Krisztina készítette.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói családját. Én Mahalik Kriszti vagyok, és a mai napon, itt december 30-án egy picit erre az évre visszatekintőnek foglalkozunk az oktatásnak a helyzetével is. Szeretettel köszöntöm dr. Glovicki Zoltánt, aki az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektori feladatait látja el szeptember óta. A stáb nevében szeretnék gratulálni a kinevezéséhez, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket erre a beszélgetésre.
Köszönöm szépen a köszöntést, és köszönöm a meghívást is.
Először arra szeretném kérni, hogy egy kicsit mutatkozzon be a hallgatói család számára, hogy mit érdemes önről tudni, mint emberről, illetve egy kicsit a pedagógusi pályájáról, hogy hogyan ért el most odáig, hogy a főiskola rektora lett.
Remélem, a pedagógusi pályám is az emberségemről szól, de ha pusztán arról beszélünk, egy boldog házasságban élő 5 gyermekes családapa vagyok, a 4. osztálytól az egyetem felső régiójáig terjednek a gyermekeim életkorukban. Feleségem orvos, én pedig mindig is pedagógiával foglalkoztam, jól lehet különböző funkciókban. 20 évig dolgoztam a köznevelési rendszerben, mint középiskolai tanár, gimnáziumi osztályfőnök, ezzel párhuzamosan hitoktatóként plébánián, de ugyanígy egy negyed százada veszek részt a pedagógus képzésben, 2010 és 13 között a köznevelésért felelős helyettes államtitkár voltam az országban, 2013 és 2017 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen vezettem a pedagógus képzést, és 2017-től 2020-ig, idén nyárig az oktatási hivatal elnöke voltam. A jelen pozíciómat az Egyházmegye által kiírt pályázatra benyújtott anyagom kísérte, amelyet a főiskola szenátusa mérlegelt, kiválasztott engem, mint lehetséges jelöltet, és Marton Zsolt püspököt kinevezett engem rektornak.
Amikor benyújtotta a pályázatát, akkor már javában tombolt a koronavírus helyzet. Ez nem befolyásolta valahogy a döntését, nem bizonytalanította el, hogy most van-e itt az ideje annak, hogy az ember egy ilyen nagy feladatot elvállaljon?
Az, hogy javában tombolt, igazából enyhített ezen a dilemmán, hiszen ezeken a kérdéseken már túl voltunk idén nyáron. Ráadásul, mivel, mint említettem, mindenképp az oktatás mezejében gondolkodom, ezért nem volt menekvés, itt a Covid-del együtt kell élni. De azt kell mondjam, hogy mint az oktatással elméletileg foglalkozó ember, én nagyon sok izgalmas lehetőséget is látok a Covid-járvány és az oktatás kapcsolatában.
A felső oktatásban jelenleg teljesen online folyik az oktatás. Most pontosnak tartom elmondani, hogy bár a hallgatók december 30-án hallják ezt a beszélgetést, mi most jelenleg november végén vagyunk, ez talán amiatt fontos, hogy itt szinte napról napra változik a helyzet. Most éppen ott vagyunk, ugye, hogy online van az oktatás, ezt nagyon sokat lehet hallani, de arra kérem, hogy egy picit magyarázza ezt el azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nincsenek kapcsolatban olyannal, aki most diákként tanul, hogy mit jelent pontosan ez, hogy online van az oktatás?
2020 tavaszán kellett megismerkednünk ennek az online oktatásnak a tömeges változatával. Jól lehet, többek között éppen ezért tartom ezt egy lehetőségnek, mert Covid nélkül is lassan el kellett volna kezdeni gondolkodni azonnak, hogy lehet megvalósítani a projekteket. Éppen ezért tavasszal nagyon sok változata jelent meg ennek a oktatási módszertannak, onnantól kezdve, hogy egy kis faluban a tanítónéni bedobálja reggelente a postaládákba a napi feladatokat, majd összeszedi, ami egyébként egy nagyon működőképes változatnak tűnt. Innen egészen odáig, hogy nemzetközileg bemért komplex informatikai rendszerek segítik a tanulókat és a tanárokat abban, hogy órát tartsanak, beszélgessenek, házi feladatot adjanak, ellenőrizzenek, dolgozatot írjanak. Egy egyetemen, egy felsőoktatási intézményben tulajdonképpen egyszerűbb a helyzet ebben a pillanatban, mint egy középiskolában vagy általános iskolában, hiszen amúgy is nagyobb önállósággal dolgoznak az idejáró hallgatók. Itt lényegében ebben a pillanatban az óratartás az, aminek megváltozott a formája. Ezeket az órákat, előadásokat, szemináriumokat az interneten keresztül képpel és hanggal közvetítjük, vagy az óra rendszerint idejükben, vagy akár megbeszélés szerint más időpontban.
Ahhoz, hogy valaki be tudjon kapcsolódni, ugye ezekbe az internetes közvetítésekre azért szükség van technikai eszközökre. Ütköztek olyan problémába, hogy mondjuk egy diáknak nem volt meg a megfelelő felszereltsége? Mit lehet ilyenkor tenni?
Természetesen figyelünk erre, és a felsőoktatási intézmények, így az Aborgiumos Katolikus Főiskola is fenntartja azt a lehetőséget, azt a szolgálatot, hogy adott esetben akár gépet tudunk adni, de ide is be lehet jönni a főiskola épületébe, tehát nincs hermetikusan lezárva egy egyetem se hallgatók vagy az oktatók elől. A tanárok is bejönnek egyébként, hiszen itt nyugodtabb körülmények között tudnak a közvetítés másik oldalán órát adni. A köznevelési rendszerben egy picit keserűbb ez a kérdés, hiszen nagyon sok olyan hátrányos helyzetű terület van Magyarországon, ahol bizony nagyon nagy kihívás a számítógéppel való ellátottság. Itt nagyon sok módot próbált megkeresni a kormány az oktatás irányítására, hogy enyhítse ezt a kérdést, de bizony még nem sikerült teljesen megoldani.
Mit gondol arról, hogy így az interneten keresztüli tudás átadás, az mennyire tud jól megvalósulni? Mi az, ami mondjuk egy kicsit elveszik egy személyes jelenléti órához képest, és mi az, ami mondjuk egyébként inkább egy előnyként tekinthető?
Azt gondolom, hogy ez mindenképpen megalkuvás. Tehát ha nem gondolnám azt, hogy a személyes találkozás és a pedagógus abszolút jelenléte sokat jelent az oktatásban, akkor nem képeznék pedagógusokat, megérlegelném, hogy itt hagyjam el a pályát, hiszen akkor azt mondhatnánk, hogy egy televíziós műsor is helyettesíthet minket. Én azt gondolom, hogy ez teljesen egyértelmű a gyerekek, hallgatók és a pedagógusok, az oktatók számára is, hogy ez egy súlyos kompromisszum. Ami lehetőség benne, az nyilván az, hogy megismerkednek ezzel a kommunikációs eszközzel a gyerekek, maga a számítógép használata a kisebbeknél, vagy érdekes módon nekünk, akik pedagógusokat képezünk, egy olyan lehetőség, hogy erre automatikusan kiképződnek a hallgatóink, ha akarnak, ha nem, hiszen kénytelenek használni. A pedagógus számára is nagyon nagy áldozatot jelent az ilyenfajta oktatás, részben az újdonsága miatt, részben a kompromisszumai miatt, a személyesség hiánya miatt, de mint említettem, lehet benne lehetőség is. Például egy nagyon érdekes kényszer arra, hogy egy kicsit újra gondoljuk azt, hogy akarunk tanítani. Azt gondolom, hogy ma egy iskolában bizony nagyon sok minden rutinból történik, megszoktuk, mi is ezt tanultuk, mi is ennyit tanultunk, és azért ilyen körülmények között kénytelen újra gondolni az ember, hogy mit és hogyan szeretne.
Amellett, hogy az oktatásban is nagy segítséget nyújt az, hogy személyesen jelen vannak a résztvevők, emellett azért az oktatási intézmények, így az egyetemek, főiskolák is, ugye informális szempontból is nagyon fontos szerepet kapnak, hiszen a kapcsolatépítés, a közösségépítés, az is nagyon-nagyon fontos, ami most ebben a formában egy kicsit elveszett. Mit gondol arról, hogy hogyan lehet ezt egy kicsit pótolni, vagy javítani ezen a helyzeten?
Nagyon nehéz kérdés, és igen, az előbbi probléma felvetés az csak az oktatás folyamatára vonatkozott. Az igazi károkozás az oktatás világában az tényleg a közösségi léleknek a, ha nem is a kipusztítása, de zárójelbe tétele most. Említettem, hogy nálunk otthon 5 nagyon különböző korú gyermek van, akik tavasszal 5 szobában, 5 különböző oktatási intézményben jártak idézőjelben. Érdekes volt, hogy a nagyobbak, az egyetemi hallgató gyerekeink vették leginkább zokon ennek a közösségi élménynek az elmaradását. A kicsiknek lehet érdemes és nagyon fontos, hogy a szülők segítsenek abban, hogy ezt pótolják. Tehát egy kisgyereknél lehetetlen segíteni azzal, hogy mivel azért a személyközi kapcsolatot nem tiltottak, találkozzanak a barátaikkal, kettesével, hármasával, hogy jobb hiány akár az interneten keresztül ne csak a tananyaggal foglalkozzanak, hanem egymással is kapcsolatban legyenek. Hát nyilván a nagyobb fiatalok kicsit magukra hagyva élték meg ezt a tavaszt, tehát nekik lehet, hogy nehezebb volt.
Ugye említette a szülőket, hogy itt be tudnak, vagy hát be is kell kapcsolódniuk tulajdonképpen az oktatási folyamatba. Mi az, amivel szülőként lehet segíteni azt, hogy ez a folyamat gördülékenyen menjen? Hogyan tudjuk támogatni a gyerekeket, mondjuk, ha például nem értünk egy adott területhez? Mi az, amit emberként mégis meg tudunk tenni?
Emberként azt tudjuk megtenni ebben a helyzetben, hogy szeretjük, különösen szeretjük a gyermekeinket. Mindenek felett. Feltétel nélkül. Tehát úgy viselkedünk, mintha szülők lennénk. Ebben a helyzetben egy felnagyított szükséglet. Bizony ez az online oktatás, ez nagyon sok szempontból felnagyítja ezeket a kérdéseket és problémákat, és felnagyítja azt is, hogy mekkora szüksége van egy gyereknek arra, hogy az iskolai munkáján kívül a szülővel kapcsolata legyen. Én azt gondolom, hogy azzal segítjük a legtöbbet, hogyha ezt világossá tesszük, hogy egy ember életében van helye az iskolai feladatoknak, valamennyire mennek vagy nem mennek, de azért bocsánatot kérek saját magunktól pedagógusoktól, nem ez az élet legfontosabb értelme. Ebben a helyzetben a gyerekeknek még nagyobb szükségük van arra, hogy egyébként szeretetet és mást kapjanak. Egyébként a pedagógusaiktól is, amire nagyon-nagyon sokan rájöttek a kollégák közül, tehát nagyon sok tanítónéni, tanár, oktató számol be arról az elmúlt hónapokban, mert ő maga is rájött arra, hogy sokkal többet ad, és sokkal lényegesebbet azzal, hogy beszélget a gyerekekkel online, egy picit szabadabb ettől, hogy lemarad valamiről a tananyagban.
Hogyha kicsit a felső oktatásra koncentrálunk megint, akkor ugye vannak olyan hallgatók, akik idén első évesek. A felső oktatásban néhány hetet eltöltöttek személyesen az egyetemen, aztán hirtelen az online oktatásba csöppentek. Mit tapasztal maga körül, hogy hogyan viselik ezt a helyzetet, hogyan sikerül valóban bekapcsolódni így az egyetemi életbe, meg fölvenni ezt a ritmust, hogy egy sokkal nagyobb önállóságra van szükség, mint a középiskola volt?
Ugye ezek a fiatalok véleményem szerint bizonyos értelemben nehezebb helyzetben voltak gimnazistaként tavasszal, mint most, tehát ez nem jelent akkora kihívást, mint hirtelen belecsöppenni az online életbe, és az érettségit is ilyen különös körülmények között letenni. Ők egyetemisták lettek volna így is, úgy is, egy új világot is lettek volna meg így is, úgy is, és a Magyar Felsőoktatási Intézmények idén ősszel nagyon bölcsen minden körülménytől és jogszabálytól függetlenül nagyon erősen úgy indították az évet, hogy az online oktatás ott volt a terítéken. Ha nem is volt általános és kötelező, de semmiképp sem érte meglepetésként a hallgatókat. Tehát én azt tapasztalom az egész magyar felsőoktatásban, hogy ez most lényegesen könnyebben és zökkenőmentesebben működött, mint tavaly tavasszal.
És hát ugye nem állhat meg az élet, gondolni kell azokra is, akik pedig majd most készülnek felvételizni az egyetemekre. Ugye nem lehet a szokásos formában megtartani a nyílt napokat, nehezebb tájékozódni is, és talán nehezebb az információkat eljuttatni is. Hogyan próbálnak ebben a helyzetben mégis kommunikálni azokkal, akik most szeretnének egyetemet választani?
Az a helyzet, hogy márciusig, áprilisig minden új lesz. Tehát addig mindig jönnek olyan feladványok, amelyen még nem találkoztunk. Az első érettségi tavasszal sok volt a társadalomnak, de az ősziről már alig hallottunk. És hát igen, az első olyan nyílt napok és felvételi eljárás lesz, ami még ilyen körülmények között nem volt. Nehéz dolog, tehát nyílt napokat fognak szervezni az egyetemek főiskolák, úgyhogy ez online fog működni. Az a gyanúm, hogy ugyanúgy leképezi majd ez egy kicsit a felsőoktatási intézmények színvonalát és attraktivitását, mint ahogy egy tanítónéni online oktatás is leképezi egyébként, hogy bánik a gyerekekkel. Valószínűleg mennyi lesz a különbség, hogy most országvilág látni fogja, hogy mennyire ügyes vagy ügyetlen egy felsőoktatási intézmény, ez eddig viszonylag zárt kapuk mögött zajlott. Bizony, ez nekünk is feladja a leckét ez a feladat, nem csináltunk még nyílt napot online, mások se nagyon, látom, hogy vannak nagyon jó ötletek, vannak nagyon kreatív megoldások, és valószínűleg ugyanúgy nem fogjuk tudni, hogy ennek milyen hatása van a hallgatójelöltekre, mint ahogy eddig se tudtuk.
Mit tanácsol azoknak a diákoknak, akik most végzősek a középiskolában, vagy esetleg korábban végeztek, de most terveznek felvételizni? Itt azért ők végignézték, ahogy itt a korábbi társaik izgulnak, próbálják megcsinálni ezt az online érettségit. Mit tanácsol most ezeknek az izguló diákoknak?
De az érettségi az nem online történt tulajdonképpen, tehát hogy szerencsére meg a körülmények biztosításának a lehetősége miatt megtörtént normálisan, és szerintem ez meg is oldható, ahogy a felvételik is, ahol van. Én azt tudom tanácsolni, amit valószínűleg egy mai gimnazista magától is tenne, hogy jobb ilyen online tájékozódjon. Az a felsőoktatási intézmény, amelyik nem tud olyan szolgáltatást nyújtani, hogy a honlapján keresztül, Facebook oldalán keresztül, más közösségi médián keresztül írtad magáról, az Covid nélkül is hátrányban lenne. Tehát bizony annyi a probléma, hogy más olyan egyébként nagyon fontos fórumok, mint egy edukáció kiállítás, vagy a személyes nyílt napok tapasztalatszerzés, ez most nem áll rendelkezésre.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta itt a digitális oktatással kapcsolatos gondolatait. A végére egy kicsit személyesebb kérdéssel készültem, ugye itt most az év végén hallgatnak minket a hallgatóink. Én azt szeretném öntől megkérdezni, hogy ebben a furcsa évben, amiben sokszor úgy éreztük, hogy nem történik semmi, mert be vagyunk zárva, aztán közben mégis rengeteg olyan helyzettel találkoztunk, amivel korábban talán sosem. Mi az, amit ki tudna emelni ebből az évből, amiért a leghálásabb, ami a legörömtelibb volt önnek idén?
Hát nyilvánvalóan örömteli, hogy a családom átvészelte ezt a járványhelyzetet, méghozzá úgy, hogy elkaptuk a járványt, és nagyjából túl vagyunk rajta. De ha egy picit hátralépek, és messzebből nézem ezt az évet, akkor lehet, hogy meglepő, de bennem van egyfajta történelmi hála a jó Istennek azért, hogy egy ilyen érdekes helyzetbe kergetett minket. Ez nem lehet véletlen, nyilván van valami üzenete, és ahogy a pedagógusokra azt mondtam, hogy alkalom ez a Covid, hogy újra gondolják azt, amit csinálnak, számomra azért volt ajándék ez az év, mert nagyon sok, nagyon súlyos dolgot kellett újra gondolni az életvitelünktől, életvitelemtől kezdve az értékrendem normalitásáig. Bizony itt akár élethalál szinten újra kellett számolni a dolgainkat, mert nem ezért nagyon nagy hála van.
Nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést dr. Glovicki Zoltánnal, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorával beszélgettünk. Én kívánok nagyon sok sikert a további feladataihoz, ebben a különös helyzetben pedig azt hiszem, hogy még inkább, és hát a Jóisten segítségét és áldását is kérjük a munkájára. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma velünk.
Köszönöm szépen a vendéglátást.
Beszélgetést hallhattak az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorával, dr. Glovicki Zoltánnal. Az interjút Mahalik Krisztina készítette.